Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozás továbbra is. Péntek van, Rasztovics Dávid itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Jövőnk világa, 7 megoldás a sikerekhez vezető úton. Ez mindenkinek hasznos lehet, de legfőképpen a jövő okosvárosairól beszélgetünk. Ez 7 legkisebb közös többszörös, ugye, ami fellelhető ezekben a városokban, amiket okosnak lehet minősíteni, Smart City koncepció.
Fogalmazunk inkább úgy, hogy 7 olyan irány, amit az utóbbi évek, évtizedek tapasztalatai alapján újra gondolva alakítottak ki az iparági szakértők. Ugye, ahogy mondtad, a 7 megoldás a sikerekhez vezető úton, ez lehetne egy ilyen életút tanácsadó műsor is, de maradjunk annyiban, hogy inkább próbáljunk meg olyan ötleteket, gondolatokat átadni a hallgatóknak, amivel jobban meg tudják érteni, hogy egy okosváros hogyan is épül föl, a jövő okosvárosainak hogyan kell kinézni, hogyan lehet őket világszöveti szinten összekötni. Mert ugye már van egy olyan álláspont is, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy az okosváros az nem attól lesz okosváros, hogy okos eszközöket telepítesz egy adott urbanisztikai hálózatba, hanem hogy ezek a városok egymással fognak tudni kommunikálni. Tehát amikor mondjuk New York egyik részét bekötik ebbe a felhőalapú rendszerbe, és Szingapur vagy éppen Szeulnak adott részét bekötik ebbe a rendszerbe, akkor ezek a városok tudnak kommunikálni egymással. Ezt olyan jelleggel kell érteni, hogy aki ezt a rengeteg adathalmazt figyeli, az látja a hasonlóságokat, különbözőségeket, és tudnak egymásnak olyan irányokat mutatni, hogy nálunk ez már működik, használjátok ti is ezt,
tehát
a technológiát.
Tudja.
Pontosan, tehát optimalizálni tudja egy városnak a fenntarthatóságát, a zöld és high-tech fejlesztéseit, a társadalomra vonatkozó hatásait, tehát egy nagyon érdekes, komplex világrendszer tud létrejönni ezekből.
Fordítsuk ezt le apró pénzre, amit mindenki ért, meg aminek mindenki tudna örülni, ráadásul ezek viszonylag közel is van némelyik, mert Manchester, Melbourne, azt mondjuk annyira nem, de itt van Prága például.
Még Melbourne-be elmennék, ott még Ausztráliában még nem jártam, viszont rengeteg okos fejlesztést.
De most nem is tudsz. Tehát most nem is tudsz, igen.
De mennék. Szóval ugye a 7 eszköz, vagy 7 pont, amiről ma beszélni fogunk.
Csak Karácsony Dáviddal beszélgettem, aki egy kutató és tudós, és most ott él, és ott dolgozik pont tegnap. Azt mondja, hogy 1.400.000 négyzetkilométerre van bezárva. Ő most ott Észak-Ausztráliában. Azon belül mozoghat, tehát egy tágas börtön, de azt mondja, már délfelé minden fűszálat ismer, nem tudom hány ezer kilométerre be.
Ez egy jó időszak, mert megismeri újra önmagát.
Igen.
Hát jobb, mint hogyha a lakásunkba kéne
menni. Persze, ez van egy jó nagy börtön, de mégis csak ennyi.
Ezt a 7 pontot végig sorolnám, hogy fontos megérteni, hogy hogyan épülnek egymásra. Az első pont az maga a holisztikus okosváros fejlesztés. Ugye itt az alkalmazás specifikusság helyett arra kell gondolni, hogy a régi városszövetek és a régi működési rendszerek, valamint az új technológiák, innovációk, disruptív megoldásoknak az egyvelegét képzeljük el. Tehát mondjuk például Budapest egy tök jó példa erre. Van egy olyan világörökségi városszövet, ahol az építmények...
Tehát van egy helyzet, egy adottság.
Van egy helyzet, amiből ki kell indulnunk, de ezt nem eldobják, hanem ezt megértik, és ezt úgy integrálják az új és innovatív technológiákkal, hogy ez fenntarthatóvá váljon. Tehát ez maga a holisztikus szemléletnek az értelmezése ilyen módon. Polgárokat előtérbe helyező gondolkodásmód, ez a második pontunk. Ugye... Ha a turizmus világa lenne, akkor arra hegyeznénk ki a hangsúlyt, hogy mi a jó a turizmusnak, az idegenforgalomnak, az oda áramló embereknek. Itt viszont arra kell gondolni, hogy minden városfejlesztés onnan indul, hogy a helyi lakosok, a polgárok jobb életminőséggel tudják megélni a napjaikat. Ezt jelenti ez a pont. Valamint azt, hogy bevonják őket a gondolkodásba, a munkába. Tehát például Koppenhágában vannak olyan laborok, ilyen street lab, ahova a fejlesztők, innovátorok, gondolkodók, vagy csak egy átlagos polgár bemehet, és letelti az asztalra, vagy feltöltheti a felhőbe az ő ötletét, hogy hogyan lehetne az adott akár mikro térséget, vagy kerületi szinten mikro területet bekötni ebbe az okosváros szövetbe, vagy éppen van egy olyan innovatív ötlete, amit városi szinten, tehát globális szinten tudnak alkalmazni. Tehát open source, tehát itt meghallgatják a városlakókat. A harmadik pont a kormányzati kezdeményezésekhez való igazodás. Ez egy nagyon fontos rész, ugye Szingapurban 2014-ben a Smart Nation stratégiát nem elfogadták, hanem a Smart Nation stratégiába integrálták azokat az okos város fejlesztéseket, ami alapján most is működik a város. Nekem volt szerencsém nagyon sokszor, nagyjából 10 alkalommal voltam Szingapúrban, és mondjuk ez egy 4 évet ölelt fel ez a 10 utazás. Már a 4 év alatt is hihetetlen minőségű és mennyiségű fejlődést láttam. A köztereken az, hogy hogyan használod a tömegközlekedési eszközöket, hogyan váltasz pénzt, mivel fizetsz, hogyan informálódsz. Húznék egy párhuzamot Tokióval, tehát két város volt a világon, ahol ilyet tapasztaltam. Ahogy felszálltam a metróra, vagy éppen a tömegközlekedésre, azonnal kaptam egy üzenetet, hogy csatlakozzak a Public Transport Wi-Fi elnevezési Wi-Fi hálózatra, és onnantól kezdve egy olyan webes applikáción voltam, ahol bármit meg tudtam rendelni, vásárolni, lefoglalni, információt tudtam szerezni, tehát egy nagyon jól integrált rendszer volt. Hosszú távú jövőkép, ez a negyedik pontunk. Ugye a jövő okosvárosaira úgy kell gondolnunk, hogy ez nem egy 1, 3 és 5 éves távlat, hanem mondjuk 20-30-50 év, amire akár karbonsemlegessé válhatnak ezek a városok, akár teljes mértékben felhő alapon irányíthatóvá tehetőek. Itt ugye az IoT rendszerek, tehát a dolgok internete egy nagyon fontos kiinduló pont. Tele kell tenni szenzorokkal a várost ahhoz, hogy ugye mérhető dolgokat tudjunk létrehozni, amiből adatbázisokat építünk, az adatbázisból stratégiát, és ez ugye visszautalva segít nekünk abba, hogy jó a fejlesztési irány, vagy nem. Fenntarthatóság, mint elsődleges prioritás, itt kukázhatunk egy kicsit, csúnya szóval élve. Tehát például ugye talán 2 éve beszélgettünk erről, hogy milyen jó is lenne, hogyha azok a közterületi kukák jeleznének valamilyen módon, tehát feltennék a kezüket, hogy én megteltem, gyere ide és üríts ki, vagy pedig azt mondaná, hogy ne gyere értem, ne használj erőforrást arra,
a körjáratnak most ezt ki lehet hagyni, ezt az állomást,
így van, és akkor
zsákos
embereknek már tudjuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat ilyen szempontból. Akkor ennek vannak ugye a továbbfejlesztett verziói, többféle kukát helyezünk ki, mondjuk a műanyag szemetet tároló kukába teszünk egy prést, akkor megint ugye csökkentjük annak az ürítési ciklikusságát. Tehát ez egy nagyon érdekes terület, maga a hulladék gazdálkodás szerintem az egy talán legfontosabb feladatunk állampolgárként, mert ha eláraszt minket a szemét, már pedig elárasztott, és nem találunk rá alternatív megoldást idővel, nem az, hogy nem lesz fenntartható, hanem egyszerűen nem fog tudni hova tenni ezt a rengeteg dolgot. Onnantól ez az életminőségünket el tudjuk képzelni. Public-Private Partnership programok, ez ugye PPP névre hallgat. Itt maga az, amikor egy magánfinanszírozás csatlakozik egy állami vagy kormányzati finanszírozáshoz, és közösen hoznak létre egy értékteremtő projektet. De ezt nem is magyaráznám túl, tehát amikor találkozik a magántőke az állami tőkével, ezt Magyarországon sokszor nevezzük K+F+I-nek, vagy ginopos dolgoknak, olyan pályázatoknak, ahol önerővel kell rendelkeznünk, és az EU vagy a kormányzat kiegészíti ezt. Ezt lehet csinálni városi szinten is, ezért szerintem egy szuper kezdeményezés, biztos, hogy sokan csatlakoznának. Ilyet láttam nem is egyszer Vancouverben, mikor ott éltem, hogy örökbe lehet fogadni az autópályát, a parkot, a padot. Az örökbefogadásnak a lényege az, hogy te utalsz pénzt, akár havi rendszerességgel, akár egy összegben, és látod az eredményét, az mire költötték el. Azzal fizetik azt az embert, aki összeszedi a leveleket a parkban, vagy abból festik le a padot. Tehát, hogy ez egy érdekes...
Jó, ilyen van Ausztriában, és ott a padokat, ugye, mert az ő, ha hűtték a berendezésre, tehát csomószor meg...
De például ilyet nem láttam Budapesten.
Tehát, igen, vagy a templomokban egyébként
igen, pontosan, vagy turisztikai attrakcióknál is lehet ez, hogy oké, nincsen pénze a megyének, az önkormányzatnak, senkinek, akkor dobjuk össze mi a közösség. És ez egy jól működő modell, és ami nekem a legérdekesebb, és mindennek a kiindulási pontja, a nyílt városi szintű adatbázisok és platformok. Ugye talán ez a legfontosabb rész, hogyan tudunk információt gyűjteni úgy, hogy a meglévő információkat megosztjuk a többiekkel, a többiek is meg fogják osztani velünk, így elindul egy energia és információ áramlás, amiből rengeteg olyan adat nyerhető ki, amivel adott területre vonatkozó helyzetképet kapunk.
Pont úgy, mint az útvonaltervező, ami zseniálisan működik, azért, mert sokan vannak benne adat alapon.
Így van, és real-time friss.
Ha ezt végig gondoljuk, akkor ez hány és hány millió helyen lehetne még használni, ha ugyanilyen adatbőség lenne, és az adathalászatunk is ilyen taktikus.
Igen, például egy tök jó példa, Open Data Plaza-nak nevezik Szingapúrba ezt a jellegű platformot, oda bármit feltöltesz. Tehát hogy persze megvannak a kritériumai, de hogy te adod az információt, akik a központban ülnek, azok megkapják, de te is hozzáférsz azokhoz az elemzésekhez, amit ők ebből kimutatnak. És így tényleg megvan az áramlás, amiből úgymond fenntartható gondolkodást tudunk az emberek fejébe súlykolni. Tehát azt mondjuk nekik, figyeljetek ide, ez a helyzet most a városban, és ebből, hogyha kiindulunk, egy év múlva ez lesz, öt év múlva pedig ez lesz. Tehát változtatnunk kell. Vagy mondjuk azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó, ezt ünnepeljük meg, mert ezt a területet rehabilitáltuk közösen, a közös gondolatokkal és a közös finanszírozással.
Egyébként nagyon sok minden, ami a cikkben szerepel, azért nyomokban már tapasztalható, meg megvan, mert ezt is olvastam, ugye, hogy hol van Dzsakartában okos közvilágítás. Már itt is vannak egyébként Pesten olyan utcák, kerületek, tudom, mert a Világítás Technikai Társaság gyakran volt itt nálam, ahol már vannak ilyen lehetőségek. Sőt, a lakosságot, a Nóbudán lakosságot is bevonták abba, hogy hol milyen lámpa legyen, mennyire világítsa meg, ne bántsa egyébként a panelban, ne világítson az arcodba éjszaka, és a többi. És akkor a napszaknak megfelelően kapcsolja be, nem kapcsolja be a fényáram erősséget, növeli, ha most éppen ködösed idő, vagy csillagfényes, azért ahhoz képest is szabad. Ilyen van már, ez van például már. Megvan.
Ezeknek a rendszer szintű alkalmazását kell elérnünk. Tehát, hogy nagyon jó példát hoztál fel, ez piciben is működik, tehát amikor most építünk egy házat, talán elképzelhetetlen, hogy a kültéri világításunk az ne ugye mozgásérzékelővel működjön. Tehát arra megyek fel, kapcsol, amikor már nem vagyok ott, lekapcsol, a laptopom így működik, tehát hogy ezek nem olyan óriási dolgok, hogyha éppen süt a nap, akkor ugye elhalványul, vagy felerősödik, hogyha nem süt a nap, akkor elhalványul. Ez nem csak energiatakarékosság, ez a szemednek is jó, az egészségednek is jó. Akkor itt jön be az, hogy az energia szennyezés, tehát hogy a fényszennyezést hogyan tudjuk optimalizálni, hogyan tudjuk tölteni az autókat, az elektromos autókat. Ugye az egyik legnagyobb probléma jelenleg nem is az, hogy nem megy el elég kilométert az autó, mert most már azért elmennek pár száz kilométert, hanem az, hogy nincsen elég töltő, nincsen elég gyors töltő. Olyan energiaigénye van ezeknek az autóknak, amit ugye infrastruktúrás fejlesztésekkel tudsz csak
kielégíteni. Ez olyan fantasztikus fejlesztés, mert pont most a héten volt a hír, ugye, hogy azt hiszem, hogy a duplájára nőtt a töltők száma. Lehet, hogy csak Budapesten vagy a környéken, nyilván ez vidéken nem igaz, de tehát látszik az, hogy bár 2%-on áll az elektromos autók aránya most, tehát az még nem egy döbbenetes
nagyszám. Nagyon progresszív felpattanás lesz.
Jó, hát ez látszik, a kettő együtt működhet csak nyilván. Tehát.
Én azt gondolom, hogy amikor mondjuk a globális világcégek, és most meg nem nevezve őket, akik ugye a mobilitási szolgáltatók éppen gázolajat, benzint vagy energiát adnak el, teljesen lényegtelen, hogy mi az a termék, amit elad, hogyha azzal az autó működik. Tehát amikor ezek a globális cégek át fognak állni ezekre az alternatív meghajtási formákra, és a termék palettájukba beleszépítve az, hogy akkor nem 2 darab töltő van egy kúton, hanem 30 darab töltő van egy úton, mert az idő igényes, tehát nem annyi a ciklus ideje, mint amikor oda megyek, megtankolok, 3 perc alatt kifizetem és mentem, hanem mondjuk 20 perc, akkor nem elég 5 vagy 8 állás.
Igen, rengeteg edukáció kell, még pont csak ez most tényleg így volt, reggel beszélgettem ott a uszod előtt a kollégákkal, barátokkal, szavonatársakkal, és tudja, elektromos, nagyon klassz autó álltott be, és akkor valaki mondta, de hát ez most még mennyit meg, mert hogy megyek le a horvát tengerpartra, mert egyébként is honnan tudom, hogy hol van szabad hely. Mondom, van egy applikáció, amit ha letöltesz, akkor az megmutatja neked, hogy hol van. Tehát, hogy igen, tehát azt tudni kell, aki ezen gondolkozik, ezek meglett emberek, és van pénzük, akár lehetne elektromos autójuk is, és tudja, hogy mit tud az elektromos.
Kényelmesebb még a más.
Meg nem tudja azt, hogy például van egy applikáció, ami megmutatja neked azt, hogy ha valóban vannak szabad töltőek, akkor megmutatja, hogy hol van, mikor kell odaérni, mennyi időt.
Milyen hatékonysága, mennyi időt tölti fel.
Hány perc alatt tölti fel, igen. Tehát ebben rengeteg kérdés van még az emberekben, azért ez most szakadt ránk ez az információ halmaz.
De hogyha megnézed, ez szerintem a világon mindig úgy volt, tehát a történelemben, amikor már nem, tényleg nem fenntartható egy világrendszer, akkor...
Hát amikor ég a ház, akkor kifutsz belőle.
Igen, érdekes módon gyorsan meg tudunk
most nagyjából ég a ház, ezt láttuk ezen a nyáron.
Tehát én nekem 3 éve volt már elektromos autóm, és akkor is meg tudtam oldani a közlekedést. Jó, egyszer kifogyott az autópálya mellett, és tolni kellett, de az egy másik kérdés. Az én hibám volt, mert nem számítottam ki azt, hogy a hideg, mert ugye tél volt.
Ez benzinnel is előfordult.
Nagyon de nagyon érdekes, hogy ugye a hidegben az aksi az kevesebbet bír, csak én ezt nem kalkuláltam ki, és úgy voltam vele, mint amikor jó idő van, annyit fog elmenni az autó, hát nem ment el annyit az autó, úgyhogy meg kellett oldani, de tanultam belőle. Pontosan, teljesen igazad van, ez energia, pénz, és az energiából és a pénzből létrehozható edukáció, evangelizáció, vagy éppen tájékoztatási platformok, olyan kültéri reklámkampány, bármi egyéb, ami az embereknek tudatosítja az agyában, hogy igenis most már, hogyha elmész mondjuk Nyíregyházáig, van x darab töltő, ennyi kilométerenként tudsz megállni, ott ennyi van, itt az applikáció törzsdöt.
Telefonoz meg, mondja előre. Na vissza ez a hét ponthoz, szóval akkor van itt hét gócpont, ugye, vagy csomópont, és akkor, hogyha ezek mentén gondolkozik az ember, vagy kezd el gondolkozni, akkor végülis kirajzolódik egy ilyen okos város ökoszisztéma, vagy rajzolat.
Nagyon-nagyon jól fogalmaztad meg. Ezek ökoszisztémák, ezt a hét pontot, ezt egyben kell értelmezni, kezelni. Városszöveti szinten kell megvizsgálni azt, hogy jelenleg milyen a kialakítása a városnak, milyen a mobilitási környezete, infrastruktúrában, hova és miként lehetne letelepíteni azokat a mikromobilitási pontokat, amikre szükségünk van ahhoz, hogy előre tudjunk lépni a karbonsemlegesség irányába, az információ megosztó rendszerek, maga a hulladékgazdálkodás, ez mind-mind komplexen egymásra épül, mint a hagymának a héjai. És belül van a megoldás pedig az, hogy egy városra rá tudod majd tenni azt a plecsnit, hogy ez egy fenntartható metropolis, vagy éppen nem is tudom, falu, település, vagy akár térségi szinten is lehet ezt átgondolni. Viszont, ami nekem egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye beszélgetünk sokszor, hogy van 5G-nk, mert ugye ez már nagyon sok helyen már telepítik, működik. De jön a 6G, erről is beszélgettünk, és ugye amikor a 6G meg lesz, akkor jön a Digital Twin világ, ugye a digitális ikertesó, tehát le lesz képezve minden a digitális térben, városok is. És a városi folyamatok is le lesznek ugye modellezve, ahol te tudod ezt tesztelni. Tehát ez megint ez a chicken and egg, tehát hogy ez a, vagy akár róka fogta csuka, tehát hogy melyik jön előbb? Most nekünk el kell kezdeni ez alapján a 7 pont alapján már átalakítani a városainkat, hogy tényleg egy jövőben mutató koncepció szerint éljünk, vagy várjuk meg, érdemben várjuk meg a 6G-nek az elterjedését, mert lehet, hogy azok a fejlesztések, amiket most bevezetünk, a mesterséges intelligenciával lemodellezve már nem azt az eredményt mutatnak.
Az nem majdnem kuka, nem?
Igen, tehát hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az a progresszív fejlődés, amit mondjuk akkor meg fogunk tudni lépni, és az mondjuk vegyünk egy 3-6 hónapos távlatban, míg lemodellezik ezeket a működési struktúrákat, hogy megvárjuk-e? Kérdés az, hogy az mikor tud úgymond már tesztelés alá kerülni, vagy pedig kezdjük el ugye mikroszinten átalakítani ezeket a dolgokat, és vállaljuk be azt, hogy akár olyan irányba megyünk, ami nem biztos, hogy jó.
Cikkhez visszatérve egy mondatra, hogy érdemes az ezt a felsorolást megtenni, nem? Mert csak magunk miatt, vagy a hallgatók miatt, hogy az élenjárónak tekintető városok közé most mely földrészeken mely települések tartoznak. Hát említettük már Amsterdamot, Barcelonát, San Francisco, Dubaj, hát arról sokat beszéltél már.
Szingapur.
Igen, Szingapur, Kopenhága.
Hangzhou, ugye Kínában.
Tokió.
Rengeteg olyan város van Kínában, aminek a lakossága ugye több embert számlál, mint egész Magyarországnak a lakosságát. Barcelona, én ott 3 éve is voltam, 4 éve is voltam, akkor már nagyon jó rendszereket tudtam kipróbálni. Lisszabonban van egy marha jó olyan városi alkalmazás, amiben tényleg mindent megtalálsz, és mindent tudsz foglalni. Ezek nem valósulhatnának meg anélkül, hogy a magát infrastruktúrális szinten nem fejlesztett hozzá a várost. Van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy a zsenialitás földrajza. Azt foglalja össze, hogy a világ nagy gondolkodó innovátorai milyen helyekről származnak, és egy érdekes ilyen polarizált képet ad, hogy szinte leszűkíthető 10 térségre vagy városra az, hogy a világot megváltoztató technológiák kitalálói honnan származnak. Párhuzamot tudok a kettő között vonni. A világban beszélhetünk nagyon sok metropoliszról, de mégis, hogyha élenjáró innovációra gondolunk, mindig ugyanazok a városok jönnek szembe, és az valószínűleg 10 év múlva is így lesz, 20 év múlva is, és 50 év múlva is, mert annyival előrébb járnak, hogy természetesen nekik már adott hozzá. Ahhoz, hogy még egy picit rátegyenek a tetejére, nekik már adott az alap.
Oké, jövő okos városai. Néhány megoldás a sikerekhez vezető úton, erről beszélgettünk Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizm ZRT vezérigazgatójával.
Ez volt a Jövőnk Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.